Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 377. dicséretünk első versét énekelve kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 377. dicséretünk első versét énekeljük. Szentlélek, védj körül bennünket. Helyünket. És megkezdett dicséretünknek, a 377. dicséretünknek énekeljük második és harmadik versét. Szentlélek, imádunk mi téged.
Szentlélek, imádunk mi téged. Vajon Isten híden, hiszünk, hogy az új ember szíven saját ifjúsíten. Te vagy a hitnek, mint szerző, ne gyújtasz népünkben világot, forró buzgóságot. Szakaszd el hát most is szívünket, minden érzésünket.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség most és örökön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és kövessük figyelemmel Isten igéjét, amelyet az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. fejezetében találunk megírva. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. fejezetéből a 26. verstől kezdődő szakaszt olvasom a fejezet végéig, amely szakaszban ezeket találjuk megírva. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz. Kelj fel és menj délfelé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult. És ímé egy etióp férfi, a Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálembe járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek. Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle. Érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt. Hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől, kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember. Íme itt a víz, mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp, ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe, mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig Azótuszba került, és végigjárta valamennyi várost, hirdetve az evangéliumot, míg Cézáreába nem ért. Isten áldása legyen rajtunk, akiket ő ide segített, hogy igéjét meghalljuk, és adja, hogy személyes üzenetet vehessünk tőle ebben az órában. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Hálaadással magasztalunk és imádunk téged, mennyei édesatyánk, aki szent lelked által fölfedted és fölfeded magadat előttünk újra és újra. És köszönjük, hogy ebben az órában a te ígéd által meg is kívánsz bennünket szólítani, akiket ide vonzottál és ide segítettél, hogy veled legyen nekünk élő találkozásunk. Köszönjük te neked, hogy a te ígéd élő és ható. És köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy mindaz, amit elkészítettél, nekünk készült el. Azért, hogy valamit megtudjunk, hogy valamit megszívleljünk, hogy a rólad való ismeretben gyarapodjunk, hogy hitünkben megerősödjünk, vagy hogy éppen abból az élethelyzetből, amiben vagyunk, hozzád siessünk. Kérünk, hogy te légy a mi jó mesterünk és tanítónk, és adjad nekünk megszívlelnünk mindazt, amire te elvezetsz bennünket ebben az órában. Köszöntjünk te neked azt, hogy az asztalon lehetnek a sákramentumok is, amelyekkel megerősíted a te hirdetett ígédet. Légy áldott ezért, és adjad, hogy tudjunk ezekkel úgy élni, ahogyan az kedves te előtted. Így áld és szenteld meg a mi itt létünket, Isten tiszteletünket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és a 189. dicséretünket énekeljük, a 189. dicséretünk egyetlen versét, pünkösd ünnepében zeng nyelvünk dicséreti. Kedves testvéreim, Isten segítségével a már olvasott ige szakaszt kívánom közöttetek magyarázni. Ebből a szakaszból, az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasok most még egy igeverset, a 8. fejezetből a 29. verset, ahol ezt találjuk megírva. Ezt mondta a lélek Fülöpnek, menj oda és csatlakozz ahhoz, a hintóhoz. Kedves testvéreim, az apostolok cselekedeteiről írott könyv elvezeti az olvasókat, és így most bennünket is a különböző történetek kapcsán a Jézus által szerzett új szövetség megismerésébe. Mindaz, ami Jézus Krisztus megváltó munkája nyomán az új szövetségben építetik, elsősorban az apostolok cselekedeteiről írott könyvben van számunkra megírva. Ennek az új szövetségnek kezdeti lépései. Ennek az új szövetségnek az egyik, talán abban a zsidók között leginkább megkérdőjelezhető része, hogy az új szövetség nyitott az úgynevezett pogányok irányába, és ez az akkori kor szerint azt jelenti, hogy a Jézus által szerzett új szövetség nyitva áll a nem született zsidók felé is. Ez az ószövetségben nem volt egyáltalán gyakorlat, de lehetséges volt, hogyha valaki nem született zsidónak, mégis csatlakozhasson a zsidó néphez. De kifejezetten ezért a zsidó népben nagy misszió, nagy tevékenység nem folyt, sokkal inkább a zsidóság zárt körűen élte a maga életét, tisztelték Istenüket, másoknak, ha kellett, elmondták, hogy ez az Isten az egyetlen igaz Isten, de azért nagyon nem tettek az Ószövetség idején, hogy más népek, más emberek ennek az Istennek a közelébe juthassanak, vagy a közelébe férkőzhessenek, annál is inkább, mert kialakult bennük az ő kiválasztottságukkal kapcsolatosan egy hamis tudat, ami azt jelentette számukra, hogy mi vagyunk a kiválasztott nép, A többieket pedig az Isten nem szereti annyira, hogy a szövetségébe meghívja, és a szövetségébe részeltesse őket. Nagy kiváltságnak tartották az ószövetségi zsidók, hogy Isten mellettük tette le a voksot, félreértelmezve az egész szövetséget, és úgy gondolták, ez nekünk jár, másoknak meg nem. Nos, amikor az új szövetség kezdeteit látjuk, amelyet Jézus Krisztus nyit meg, akkor azt látjuk, hogy egy nagy probléma az új szövetség első tagjai, a Krisztus hívő zsidók között az, hogy tulajdonképpen ebbe a szövetségbe rajtunk kívül hivatalosak mások is, sőt, a szövetség szerzője, Jézus Krisztus, azzal búcsúzik el a szövetség első tagjaitól, hogy menjetek el az éles világra, és tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Azt gondolom, hogy ma, amikor olyan módon élünk a világban, hogy sokkal jobb rálátásunk van más népekre, nemzetekre. Ma, amikor egy órán belül Európa másik oldalán lehetünk egy repülőgéppel, talán számunkra nem olyan nagy kérdés ez, és nem olyan nagy probléma ez, hogy most miért is akadtak meg a Jézust követő első hívő zsidók azon, hogy a hit másoké is lehet. De abban a világban, olyan több ezer éves hagyatékkal, amiben ők éltek, ez a kérdés egy igen nagy kérdés volt, és ha valaki figyelmesen olvassa az apostolok cselekedeteiről írott könyv jó néhány fejezetét az első feléből, azt fogja látni, hogy szinte egy központi problémává lett ez a kérdés, hogy tudniillik, kié lehet a hit? Kié lehet Krisztus? Kié lehet az üdvösség? Azt gondolom, hogy a mai kereszténységnek is, annak ellenére, hogy a népek között nagyobb átjárás van, igazán fontos problémája kellene, hogy legyen ez, kié lehet a hit, és kié lehet a megváltás. Noha látszólag a helyzetünk könnyebb, de mégis nehezebb, ha figyelembe vesszük azt, hogy noha az átjárás sokkal nagyobb a népek között, mégis a hit, amelyre hívogatunk embereket, nem a miénk. Nem arról van szó, hogy valami saját tulajdont osztogatna itt az egyház, amiből be van nekünk raktározva jó készlet, és szabadon eldönthetnénk azt, hogy kinek adunk belőle, vagy kinek nem adunk belőle. Mert a hit nem a miénk. Hallottunk tegnap arról, hogy ez Isten ajándéka. Isten ajándéka. Ő adja ezt nekünk. Kedves testvéreim, olykor úgy érzem, hogy mintha összekevernénk a dolgokat, és a hitet úgy osztogatnánk, mint a sajátunkat, úgy osztogatjuk, mint a sajátunkat, és olykor nagyon olcsón adjuk, máskor meg, mintha a keresztjének azoktól is visszatartanák, akik egyébként vevők lennének rá, akik egyébként vágyakoznának rá. Ma Fülöp történetét olvassuk, ami egy nagyon érdekes történet. Látni fogunk ebben többféle személyt, többféle alapállást, és keressük ez alapján erre a kérdésünkre a választ. Kié a hit? Kié a megváltás? Kié Jézus Krisztus? Fülöp Jézus tanítványainak egyike, apostol, aki elindul, ezt olvassuk a 8. fejezetben, mert elindítja őt Isten az ő lelke által. Elindítja őt egy néptelen útra, egy járatlan útra, hogy egy másik, ahogyan egy másik fordításban olvassuk, Gáza felé. A feltételezések szerint, mert nem sokat tudunk erről a városról, ez a város egy holt város volt abban az időben. Nem egy élő város. Ezért volt az oda vezető út járatlan út. Később ez a város újra lakottá lett, vagy megépült, de abban az időben, amikor ez a történet játszódik, a feltételezések szerint egy holt város volt. Azt is látjuk, hogy noha ennek az indulásnak emberileg nem sok értelme van, mert minek menjen az ember egy járatlan útra, ami egy kihalt városba vezet, mégis azt fogjuk a történet végén látni, hogy ez az engedelmesség Fülöp részéről a lélek vezetésének egy életet mentett meg. Kié a hit? Kié Krisztus? Kié a megváltás? Látjuk, testvérek, hogy mennyire fontos, hogy ebben a kérdésben az egyház, a hívők serege magára, Istenre hallgasson. És úgy kezeljük a hit, az evangélium, a megváltás kérdését, mint ami az Istené, és arra figyeljünk, hogy Isten ezt mikor, kinek és hol akarja adni. Nem Fülöpnek kellett eldöntenie azt, hogy ő mikor, hova megy, hanem azt olvassuk, hogy maga Isten indította őt útba. Elmondtuk tegnap azt, hogy a Szentlélek egyenlő Jézussal és az Atyával, és ahogyan a tanítványok általában nem vitatkoztak Jézussal azon, hogy hova mennek és mit csinálnak, látjuk, hogy ebben az élő kapcsolatban, amikor is a Szentlélek által vannak kapcsolatban Jézussal, az Atyával, magával, Istennel, itt sincs vita. Fülöp jó tanítvány, aki nem vitatkozik. Nem gondolja azt, hogy a lélek vezetése, noha egy járatlan úton egy kihalt város felé vezet, téves lenne, hanem enged. Kedves testvéreim, általában az ember hajlik arra, hogy úgy gondolkozzon, még az örömhír Jézus Krisztus továbbadásáról is, hogy mi hasznom van nekem ebből. Ilyen világban élünk, ahol minden az önhasznóságra van kihegyezve, és az ember és sokszor az egyház is csak odáig jut el, hogy ezt a kérdést föltegye, mi hasznom van nekem ebből? Ha tudnélik, engedelmeskedek Istennek, és engedelmeskedünk a Szentlélek vezetésének. De ez a történet most azért fontos számunkra, mert azt látjuk, hogy az alázatos engedelmességnek nem mindig reánk nézve van haszna. Persze merítünk abból mi is, de Fülöp engedelmességének itt egy sokkal nagyobb haszna lett. Ha Fülöp azt kérdezte volna, hogy mi hasznom nekem abból, hogy megyek ott a bozótosba, a cserjésbe, egy benőtt, begazosodott úton, egy holt város felé, akkor azt mondta volna rá egész könnyedén, hogy semmi. Azon kívül, hogy egy kicsit a tiszta levegőn vagyok. De nagy haszna lett abból az engedelmességből másnak, annak, akivel ő találkozott. Ma Isten szava, a Szentírás tanít bennünket a cselekvésre, és vezet bennünket abban, hogy mit is kell cselekednünk. És a Szentírással együttesen hisszük és valljuk, hogy ma is indít a lélek bennünket. De abba az irányba kell nekünk mindig mennünk, amely felé az írás és a lélek együttesen vezetnek el bennünket. Testvérek, én sokszor úgy érzem, hogy az egyház ebben a kérdésben vajúdva, kié lehet a hit, kinek adjuk, egyre jobban elhajlik az extremitás felé. Csináljunk mi is valami olyan extrém dolgot, amivel már magunkra tudjuk vonni az emberek figyelmét, és a végén majd elmondunk nekik valamit abból is, amit a Biblia nekünk tanít. Ezek az extrém próbálkozások nagyon gyakran nincsenek összhangban Isten kijelentésével, Isten útmutatásával, és akkor nagyon nehéz azt is elfogadnunk, hogyha emberek azt mondják, erre vagy arra a lélek indította őket. Mert a Szentlélek soha nem mond ellent a kijelentésnek. Az az üzenet, amelyet Fülöpnek oda el kell vinni, egy végtelen egyszerű üzenet, amely 2000 év óta folyamatosan állja az idők próbáját, ezen soha nem kellett csűrni, csavarni, változtatni. A Jézus Krisztusról való bizonyságtétel örök üzenet, és olyan jó, hogyha az ember megérti, hogy ezt ott és akkor lehet és kell elmondanom, ahol Isten lelke nekem utat nyit, ahova engem elküld. Látjuk tehát Fülöpöt, aki engedelmes ebben a helyzetben, akkor is, hogyha ez az engedelmesség emberi értelem és koordináták szerint nem túl sok logikát tartalmaz, és ez az ő engedelmessége, vitatkozás nélküli készsége, Isten indításának, ez azt jelenti, hogy a végén életet ment. Életet ment. De ki is ez az ember, akivel találkozik? Kedves testvérek, néhány dolgot ír le róla csak a Szentírás. Azt mondja, hogy ő az etiópok királynőjének udvari főembere, kincstárnoka. Ez becsléseim szerint is igen magas, hanem a legmagasabb beosztások egyike lehetett az etióp birodalom területén. Mert hát úgy van ez minden időben, hogy lehet az ember miniszterelnök, miniszter, de a végső kérdés mindig az, hogy hol van a pénz, és ki rendelkezik a pénzzel. Nem? Hát a családban is lehetünk jó fejek, de a kérdés mindig az, hogy kinél van a pénztárca. Lehet ezen vitatkozni, hogy ki irányítja a családot, de azért a hétköznapi ember gyakorlatában úgy néz ki a dolog, hogy hát aki a pénz. Ahogy a mondás mondja, aki fizet, az petyektet. Az irányít. Nos, testvérek, fontos ez az ember. Abban a birodalomban, lássuk meg ezt, az etióp birodalomban, ami nem volt kis birodalom a történelem tanúsága szerint, ne nézzük le azért, mert Afrikában volt, nagyon nagy gazdagság volt ezekben az országokban, ez az ember egy fontos ember. És nem azért volt fontos ember, mert csörgött a mobiltelefonja, hanem azért, mert egy bizalmi állást töltött be nagyon magas beosztásban. Mégis azt látjuk, testvérek, és ez bátorítson is meg bennünket, hogy annak ellenére, hogy ez az ember fontos ember, nagyon magas beosztásban pénzzel foglalkozik, ez az ember vallásos ember. Valahogy a mi kultúránkban úgy jött ez össze, azt gondolom sok évtized kemény fáradozása volt ez, hogy minél magasabb beosztása van valakinek, annál kevésbé számíthatunk arra, hogy vallásos beosztása vagy meggyőződése legyen. De úgy látszik az etiópoknál, abban az időben ez az arány nem így nézett ki, hanem ez a nagyon magas beosztásban levő ember is lehetett vallásos ember, méghozzá úgy tűnik, hogy egy olyan vallásnak volt az elkötelezettje, a zsidó vallásnak, ami nem is kötődött az ő népéhez. Egészen más volt. És nézzék, a testvérek, lehetett ő még magas beosztásba. Talán voltunk mi is az életben a helyzetben, főleg az idősebb generáció, amikor azt mondtuk és azt gondoltuk, hogy hát azért előbbre léptem a tyúklétrán, itten most már azért a templomosságba egy kicsit vissza kell venni. Most már itt azért nem beszélhetünk annyit Jézusról. Abban a régi időben volt egy ember, etióp birodalom kincstárnoka, a királynő bizalmasa, aki vallásgyakorló ember volt, és bizony nem osztotta azt a vallást, amit az ő népe gyakorolt. Mert ez az ember eljött Jeruzsálembe, hogy az igaz Istent tisztelje, hogy hozzá imádkozzon. Higgyük el, hogy ez nem valami csak kiruccanás volt Etiópiából, mert nem lehetett olyan gyorsan ezt az utat megjárni, hogy a kincstárnok azt mondja, odahaza elmegyek a hobbitelekre, és aztán egy nap múlva visszaér. Egészen biztosak lehetünk benne, hogy Etiópiában, amikor ő eljött, ahol mindenki tudta, hogy hova megy, miért jön oda, és mikor fog visszaérkezni. Több hétbe, akár hónapba is telhetett egy ilyen út az akkori körülmények között. Nagyon érdekes számunkra az, hogy Etiópiában hogy jutott ez az ember az élő és igaz Isten közelébe. Mindamellett, hogy ez egy titok maradt számunkra, azt azért elmondhatjuk, hogy a zsidók az Ószövetség idején többször mentek át olyan nemzeti válságokon, amelyeknek az lett a vége, hogy a zsidóság szétszóródott. Menekülniük kellett a saját országukból. Egészen biztosak lehetünk abba, mert tudunk erről, hogy a zsidóságnak különböző diaszpórái eljutottak Afrikába, az afrikai birodalom irányába, nem csak keletre, hanem nyugatra is menekültek, Egyiptom irányába, amelyik ugyan számukra nem volt annyira vonzó a történelmi emlékek miatt, de Egyiptomon túl Afrikában még nagyon sok ország volt, ahol viszont meg tudtak telepedni. És így juthattak el Etiópiába. Így már azt látjuk, hogy az ószövetségi értelemben is voltak olyan emberek, akik a megjelenő zsidók istenének hitelt adtak. Mert csak így kerülhetett Isten közelébe ez az etióp kincstárnok, hogy látott ott valami zsidókat, hallott tőlük valamit, és hitelt adott nekik. Így lett ő, idézőjelbe teszem, egy pogány híve az Istennek. Aki nem született zsidó volt, de pogány létére mégis úgy rendezte át az életét, hogy abba Isten az első helyre került. Azt gondolom, testvérek, ez az ember nem csak azért jött, hogy itt Jeruzsálemben, annak az Istennek a templomában, akiben ő hitt, akinek ő hitelt adott, imádkozzon, hanem az is látszik előttünk, hogy azért jött, hogy tanuljon. Tanuljon. Ez az út nem csak arra volt, hogy eljöjjek világot látni, találkozni más emberekkel, hanem ez az út azt is szolgálta az ő életében, hogy még többet megtudjak arról az Istenről, akiben én hiszek. Ez egy igényes ember volt, testvérek. Azt olvassuk, hogy hazafelé mentében, mert akkor találkozik vele Fülöp, Ézsaiás prófétát olvassa. Hát olyanról még csak-csak hallani, hogy valaki el akar menni valahova, akkor fölkészül és olvas arról a helyről, azokról a szokásokról. De hát hazafelé az ember már inkább az emlékeiből szokott egy kicsit idézgetni, meg készülget arra, hogy na mi lesz odahaza. Ez az ember ott ül a hintóján, és olvassa Ézsaiás prófétát. Rendkívül érdeklődés van a szívébe. Úgy látszik, hogy Jeruzsálemben nem ért a dolgok végére, hanem ez annyira betöltötte az ő szívét, hogy hazafelé mentébe is ezzel foglalkozott, távolodva a templomtól, távolodva zsidók országától. Ki ez az ember, akivel Fülöp találkozik? Kié lehet a hit? Kié lehet a megváltás? Kié lehet Krisztus? Kedves testvéreim, hadd mondjuk el, lehet egy pogányé, és lehet egy vallásos emberé, akinek az életében talán a leírt rövid jegyzetek alapján önmagában nem találnánk semmi kivetni valót. Hiszen amit elmondtam róla, az alapján csak irigyelhetnénk, nem? Érdeklik Isten dolgai, eljön messze földről, odaáldozza magát. Hát mi sokszor egy kilométerről nem bírjuk magunkat odaáldozni egy Isten tiszteletnek. Ez eljön messze, kilométerekről, időt nem sajnálva. Ez az ember imádkozik. Mit akarunk mi még tőle? Ez egy jó vallásos ember. Kell-e ennél több? Úgy tűnik, hogy igen. igen. Lehet az övé is a hit, egy igaz vallásos emberé is, akinek az életében talán nem találunk kivetnivalót, sőt, inkább irigyelni való dolgokat, és akiről úgy gondolkoznánk, hogy ennek már többet nem kell adni, ez már megkapott mindent, ami neki jár. Valami mégis hiányzik az életéből. És Fülöp engedelmessége, lélek vezetésének való engedelmessége oda vezeti ehhez az emberhez. Fülöp egyszerű tanítvány volt, nem valószínű, hogy gazdag ember. Jézus azt mondta nekik a szolgálata kezdetén, hogy a rókáknak van barlangjuk, a madaraknak van fészkük, nekem nincs semmim, és ez valószínű így is maradt a későbbiekben is. Azt gondolom, hogy Fülöp nem volt gazdag ember. Ez hintón érkezett és hintón vonult haza. Úgy tűnhetett, hogy talán ő lenne az az etióp kincstárnok, aki adhatna Fülöpnek valamit, és mégis nézzétek meg, végül az egyszerűtől, a szegényebbtől részesül mennyei gazdagságban az, akinek emberileg megvan mindene. Kellhet ennél több? Jó életmód, vallásosság, Istennel való békesség, kell ennél több? Igen. Az ember még kaphat ennél is többet. Talán, testvérek, hasonló helyzetben vagyunk mi is, akik úgy gondoljuk, hogy azért Istennek meg szoktuk adni azt, ami jár. És hála Istennek nem vagyunk talán életünkben sem annyira rossz helyzetben. Kaphatok én még többet az Istentől? Szokták mondani idősödő emberek, hogy férjhez adtam fiamat, lányomat, aztán lehet, hogy ilyet is fognak már mondani nem sokára, hogy én eltévesztettem, de remélem, hogy ez a generáció nem szaporodik el közöttünk. Tehát férjhez adtam lányomat, megházasítottam fiamat, jönnek az unokák, nem kell már több, minden megvan az életbe. Minden megvan az életbe. De minden megvan az életünkbe, testvérek. Minden megvan az életünkbe. Isten gondoskodott erről az emberről, mert nem volt meg minden az életében. Nem kapott még meg mindent. Nem kapta még meg a hit által való értés ajándékát. Hiszen amikor olvassa Ézsaiás prófétát, és oda megy Fülöp, hallja ezt, akkor megkérdezi tőle, hogy érted-e, amit olvasol. És kiderül, hogy ennek az embernek a gazdagsága, a vallásos élet gyakorlata mellett van egy szegénysége. Ez pedig az, hogy nem érti az írást. Nem érti az írást. Nem értem, azt mondja, ha csak nem valaki megmagyarázza azt nekem. Lehet úgy Isten félő az ember, hogy nem érti az írást? Testvérek, lehet, de csak ebben az értelemben, ahogy ez a Szerecsen főkomornik is volt. Ő most a vallás alapján állt, és feltehetőleg azt tanulta meg azoktól a zsidóktól, akiktől hallott Istenről, hogy van érdem alapján való reménység. És ez az érdem azon az alapon áll, hogy Isten parancsait megpróbáljuk betölteni, elmegyünk Jeruzsálembe, imádkozunk ott, csinálunk olyan dolgokat, amelyeket Isten az ő törvényében megszabott, és akkor talán van esélyünk az örök életre. Eddig a törvény alapján került Istennel kapcsolatba. De most tudomást kell szereznie arról, hogy ez nem elég. Ez nem elég az üdvösséghez. Ez emberileg lehet, hogy változtatott valamit rajta, de az üdvösséghez nem elég. Most hallania kell Jézus Krisztusról. És ne csodálkozzunk azon, hogy éppen azt a fejezetet olvassa Ézsaiás proféta könyvéből, amely rész Jézus Krisztusról szól. Ő maga azt mondja, szegény vagyok, mert nem értem. Azt nem értem, hogy itt a proféta magáról beszél, vagy pedig valaki másról. És ezen indulva Fülöp, hiszen ő érti hit által, mert tudja, hogy ez a rész Krisztusról szól, a názáreti Jézusról, hirdeti neki a beteljesült ígéretet, hirdeti a kegyelmet, hirdeti az örömöt, amit Jézus Krisztusban kapott, és amit a törvény soha nem tudott megoldani és megadni. Mert ha a törvény emberfüggő, akkor az ember mindig érzi ezt, hogy időnként van esélyem az üdvösségre, máskor, amikor nem sikerül a törvényt olyan módon és olyan mértékben betartani, akkor meg úgy érzi az ember, hogy nincs esélyem az üdvösségre. A törvény alapján álló ember időnként úgy érzi, hogy szeret az Isten, máskor úgy érzi, hogy utál az Isten. Olykor úgy érzi, hogy van esélyem az Isten ítélőszék előtt megállni, máskor meg úgy érzi, hogy nincs esélyem az Isten ítélőszék előtt megállni. De most már ennek az embernek, akit a törvény közelebb és közelebb hozott Istenhez, tudomást kell szereznie Jézusról. Arról, hogy többé nem a törvény, mert az csak elvezet és elkényszerít bennünket Krisztushoz, hanem maga a názáreti Jézus az, akire állva lehet az ő életében is igaz és tartós reménység. Nagyon érdekes, hogy hogyan is kapja meg ez az ember ezt a többet. Azt olvassuk tehát legelőször is, hogy olvassa az ígét. És Fülöp nem mondja neki azt, hogy most tegyük szépen félre Ézsaiást, majd mondok én neked érdekesebbet, hanem mit olvasunk? Azt olvasjuk, hogy Fülöp ebbe kapaszkodik bele, a lélek vezetése, a lélek és az ige egymásnak nem mondanak ellent, és magyarázza neki az ige alapján, hirdeti neki Fülöp az igét, mert az egy ige hirdetés, ami ott és akkor elhangzik. Látjuk, hogyan lesz az élő Krisztus hite alapjává ennek az embernek. A törvény helyett. És ez, hogy tudnélik, az élő hitre eljut ez az ember, egyedül Isten cselekvése. Mert mit mond neki Fülöp testvérek? Az igét. Kié az ige? Mi hajlamosak vagyunk azt mondani, ez az én Bibliám. Jó, hát ez tulajdonilag lehet, de testvérek, az ige, ami ebben a könyvben van, a kijelentés, az Istené, az nem a miénk. Az az Isten kijelentése. Mit hirdet itt Fülöp ennek az embernek? Az Isten beszédét hirdeti neki. A kijelentést hirdeti neki. És mi történik? Ez az ember ezáltal jut élő hitre. Az ige az Isten cselekvése, testvérek. Aki éppen ezért az igét eldobja, elutasítja, aki úgy érzi, hogy az ige az ma már túllépendő dolog, hagyjuk az Ézsaiásokat meg a többit, az magára Istenre mond nemet. Lehetetlen ma úgy Istennek megnyerni embereket, hogy az igét ne vegyük elő. Hogy ne az ige alapján álljunk. Hirdeti Fülöp az igét, és ezáltal maga Isten cselekszik Fülöp szavain keresztül. Így juthat élő hitre ez az ember. És amikor ő élő hitre jut, az azt jelenti, testvérek, hogy elkezdi arra építeni ott, a szekéren ülve az életét ez az ember, amit Fülöp neki hirdet. Azaz elkezdi ez az ember a törvény helyett Jézusra építeni az életét. Minden kételkedés nélkül. Eddig magára épített. Most meg azt látjuk, hogy Jézusra kezdi építeni, mert igazat ad Fülöpnek, és azt mondja, így van ez. Annyira igazat ad Fülöpnek, hogy egyszer csak fölveti ezt a kérdést, hát meg szeretnék keresztelkedni. És itt látjuk, testvérek, azt, hogy a hit és a megváltás az ige útján jut el szívtől szívbe, és a sákramentum által erősödik meg. És ez azért fontos nekünk, mert mi is ige hirdető közösség vagyunk, az egyháznak ez a dolga, és sákramentumi közösség is vagyunk. Mit jelent ez? azt jelenti, hogy a sákramentum megerősíti a hitet. Már a pünkösdi prédikációnál is ezt olvastuk, hogy az emberek meghallották az ige hirdetést, bűnbánatot tartottak, bűnvallást tettek, és utána megkeresztelkedtek. Ott se tanította őket senki arra különösebben, hogy ezt így kell csinálni, hanem a lélek adta, hogy így legyen. Most ott van ez az ember, aki addig még nem is hallott a keresztségről, most Fülöp beszélt neki erről, és mire indul föl ez az ember? Azt mondja, hát van akadály annak, hogy én megkeresztelkedjek? Hát hiszek. Van akadály annak, hogy az én hitemet valamivel az Isten megerősítse? Hogy megszilárdítson engem? Maga kéri és maga vágyakozik erre. És akkor még nem is tudja ez az ember, hogy milyen nagy szükség van erre, tudnélik az ő keresztségére, hiszen miután megkereszteli őt Fülöp, és kijönnek a vízből, mit olvasunk? A lélek elragadta Fülöpöt. Elment más irányba. Ez az ember meg ott maradt egyszál egyedül, a Gázába vezető úton, Fülöp nélkül, de nem Krisztus nélkül. Nem élő hit nélkül. Méghozzá egy megerősített hittel maradt ott ez az ember. Kedves testvéreim, csodálatos dolog ez, amikor valaki már megérti, hogy az ige által szüli Isten bennünk az élő és eleven hitet, szent lelke munkája nyomán, és hogy a sákramentumban, az úrvacsorában, a keresztségben, amelyeket mi gyakorlunk, ezt a hitet erősíti meg az Isten. Ez szilárdítja meg bennünk, hogy nekünk másban ne legyen reménységünk, se örömünk, se vigasztalásunk, egyedül csak Jézus Krisztusban, akiről a sákramentumok beszélnek. Mi fog itt elhangozni néhány percen belül? Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik. E poháram az új szövetség az én vérem által. Testvérek, ezek a jegyek Jézusról szólnak. Amikor megkeresztelünk valakit, mit mondunk? Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Jézusról, Istenről szólnak a sákramentumok, testvérek. Ezek által erősíti meg az Úr az igaz hitet a mi szívünkben. Ezért élünk a sákramentumokkal, örömmel, amikor ezt megtehetjük, mi hívő emberek, mert boldoggá tesz bennünket, megerősíti a mi hitünket. Ugyanakkor bűnbánattal, hiszen tudjuk, hogy sokféle kételkedés van a mi szívünkben annak ellenére, hogy Jézus mindent megbizonyított, hogy megbizonyította, hogy mennyire szeret bennünket. Mi sokszor engedetlenkedünk, kételkedünk, hitetlenkedünk, miközben ő odaadta az életét azért, hogy nekünk életünk lehessen. Ezért élünk a sákramentumokkal mindig bűnbánattal. Úgy tűnik, hogy ott ez az ember hitének megerősödésére vette a sákramentumot, a keresztséget, és egész biztos vagyok benne, hogy ez az ő hite, ez az ő meggyőződése nem vallott szégyent a későbbiekben sem. Nem lett a világtörténelem meghatározó alakja abban az értelemben, hogy tudnánk az ő későbbi sorsáról. De abban egész biztos vagyok, hogy Isten drága szent evangéliumának, Jézus Krisztusnak hű képviselője lett abban a távoli országban, ahol voltak zsidók is, és talán ez a nem zsidó vitte el nekik a hírt, a drága örömhírt arról a zsidóról, aki az ígéret gyermeke, Jézus Krisztus. Talán így lettek ott többen a zsidók közül, meg a nem zsidók közül is hívőkké, de mindez csak feltételezés. Újra hadd húzzuk alá, kié lehet a hit, és kié lehet a megváltás. Testvérek, mindenkié lehet, aki felé Isten bennünket elindít, aki felé az ő lelke vezet bennünket, és nem kell ezen olyan nagyon sokat gondolkoznunk, mert azt mondja az Úr, minden népeket tegyetek tanítványokká. Lehet a szomszédé, aki idős, öreg és már nem hal annyira. Lehet a hit azé az engedetlen gyereké, aki rám se nyitja az ajtót. Lehet a hit azé, a másiké, akinek ugat a kutyája, vagy nyávog a macskája. Az övé is lehet a hit. Ha a lélek vezet engem, és elindít, már pedig az ige által elindított, akkor legyél kész a lélek vezetésének engedni. Talán nem véletlen találkozol vele a liftben, talán nem véletlen szálltok föl együtt a buszra, talán nem véletlen álltok egymás mellett a sorban a pénztárnál. A hívő embernek erre mindig gondolata kell, hogy legyen. Isten elkészíthetett itt valamit, és engem, az élő hitűt használni akar egy másik ember üdvösségére. Mert talán most lesz az övé a hit, vagy most kap az életében egy olyan lökést, ami majd Isten vonzásába fogja őt ragadni. Le kell mondanunk valakiről? Nem kell lemondanunk senkiről. Megelégedhetünk azzal, hogyha egyszerűen csak itt vagyunk, és jó vallásgyakorló emberek vagyunk. A vallás nem egyenlő a hittel. A hit Isten ajándéka, testvérek. Mi vallást tudunk adni. Itt a templom, itt van a pad, itt van az énekeskönyv, ezt tudjuk adni. De üdvösséget és élőhitet nem tudunk adni. És aki még csak a templomig, a padig, az énekeskönyvig jutott el, az ne elégedjen meg. Jézus ennél sokkal többet hozott és készített nekünk, és azt mind nekünk akarja adni. És ha szól az ige, akkor vegyük ezt nagyon komolyan, és fogadjuk be a szívünkbe. És ha nem értünk valamit, akkor valljuk meg őszintén, hogy nem értjük. Valahogy a mi társadalmunkban szégyen lett az, hogy az ember valamire azt mondja, nem értem. Nem tudom, miért alakult így. Mi nem merünk kérdezni. Mi inkább bután halunk meg, mi inkább tovább megyünk, ott megállott a busza, mint hogy megkérdezzük, hogy most ez jó irányba megyek? Nem tudom, miért van így. Nem tudunk rajta változtatni egyelőre, de reméljük, majd lesz másként is. Miért van az, hogy sokszor ez ember végigül 50 percet egy Isten tiszteleten, nem érti, de nem kérdezzük meg. Nem kérdezzük meg. Bátorítom a testvéreket. Ha nem értünk valamit, akkor beszéljük meg. Akkor beszéljünk róla. Nyugtalanítson bennünket. Ahogyan ezt a főembert is nyugtalanította, így jut hozzánk közelebb Isten igazsága. És adja az Úr, hogy a szívünkből ki ne fogjon az ige szeretete. Mert aki nem szereti az igét, az Isten nem szereti. Én nem úri passzióból szoktuk azt mondani a testvéreknek, hogy olvassák a Bibliát. Ez nem valami egyházi szlogen, amit a szívünkre helyeztek volna központilag, hogy bátorítsuk az embereket az ige olvasásra. Mi azért próbáljuk a testvéreket egyre jobban buzdítani és megnyerni erre, mert az ige Isten cselekvése. Ott lehet találkozni az ige és imádság kapcsán magával az élő Istennel. És az embert ezt teszi boldoggá, az embert ez vigasztalja meg. És ez az, amit nem tudunk megadni egymásnak. De Isten tudja magát közölni mi velünk. Tied a hit? Tied a megváltás? Ha igen, akkor erősítsd ezt a hitet a sákramentumokkal való élésben. Ha nem, akkor mondd Isten előtt egyszer ki végre azt őszintén, hogy Uram, még nem értem a te titkaidat. Itt vagyok valamiért, de nem értem még a te titkaidat. És talán az Isten megkönnyörül rajtad és rajtam, és megérteti veled az ő titkát, Jézus Krisztust. Amen. Testvéreim, a 392. dicséretünk első és második versét énekeljük. A 392. dicséretünk első és második versét, az egyháznak a Jézus a fundamentuma.
Jesus, a fundamentum.
Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy bennünket sem zártál és zársz ki az élő hitből, az üdvösséges, igaz hitből. Köszönjük neked, hogy hirdettetted számunkra is Jézus Krisztust a maga idejében, vagy hirdetteted nekünk éppen ebben az órában. Hadd kérjünk téged, hogy könyörüljél meg rajtunk, hogy a mi hozzád fűződő kapcsolatunk ne önmagunkra épüljön. Hiszen ha önmagunkra építünk, bizonytalan alapra építünk, amely nem képes bennünket megtartani. Hadd épüljön a mi hitünk Jézus Krisztusra, az ő általa szerzett bűnbocsánatra és igazságra. Erre vezessél el bennünket, és nyugtalanítsad is a mi szívünket, ha nem értjük még Krisztus titkát. Adjad, Urunk, hogy őszintén hadd tudjunk kérdezni, s hadd tudjunk a te titkaidról beszélni. Köszönjük, hogy a hívő és alázatos ember előtt te megnyitott titkaidat. Köszönjük te neked azt, hogy nem rejted el a te üdvösséges evangéliumodat azok elől, akik erre vágyakoznak. Ébreszd ezt a vágyakozást a mi szívünkbe, s adjad, hogy ennek a vágynak betöltekezését hadd lássuk itt mindannyian egymás életében is. Köszönjük neked a hitnek boldogságát és örömét, köszönjük neked azt a bizonyosságot, amit munkáltál és munkálsz a mi szívünkbe, szent lelked és igéd által, és amit megerősítesz a sákramentumaidban. Kérünk, hogy cselekedd ezt meg velünk most is. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. A 372. dicséretünk 5. és 6. versét énekeljük. Vedd el a mi szívünknek hitetlenségét. Gyertek testvéreim, fennállva hallgassátok meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Elénk adja ezt Pál apostol a Korintus beliekhez írott első levelének 11. fejezetében, a 23. verstől következően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint azt néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsorált, ezt mondván, e pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hirdetjük mi is nektek, ami Úrunk Jézus Krisztus megváltó halálát, aki meghalt a mi bűneinkért, és feltámadott a mi megigazulásunkért. Boldogok mindazok, akik hisznek ő benne, és az ő ígérete szerint örök életük van. Értek, hajtsuk meg most fejünket, és imádságban készüljünk a közösségünkre. Úrunk, köszönjük te neked azt, hogy emlékeztetsz ígéd által bennünket sokféle mulasztásunkra és hitetlenségünkre, sokféle vitánkra te veled, és köszönjük, hogy nem csak emlékeztetsz erre bennünket, hanem prédikáltatod nekünk azt, hogy a neked engedelmeskedő ember, boldog ember, életet mentő ember. Köszönjük te neked azt, hogy ha meg is alázol, ha meg is mutatod a mi életünkről az igazságot, a valóságot, mégis mutatod nekünk a bűnből való menekülés útját, a bűnbocsánat útját, Úr Jézus Krisztus. Hadd ragadjunk meg téged, és miközben megvalljuk te előtted azt, hogy alkalmatlanok vagyunk arra, hogy szeressél bennünket, és alkalmatlanok vagyunk önerőből arra is, hogy tanítványaidként, drága örömüzenetednek tolmácsai legyünk ebben a világban. Arra kérünk, hogy tisztíts meg a mi szívünket, erősítsél meg bennünket hitünkben, hogyha te rajtad nyugszik a mi életünk, akkor biztos alapja van a mi életünknek. És adjad, hogy ebből a bizonyosságban hadd erősödjön meg a mi szívünk, és ezzel a bizonyossággal hadd tudjunk újra elindulni arra a küldetésre, amelyre te elküldtél, és amelyben megerősítesz lelked által bennünket. Adjad, Urunk, hogy megszeressünk téged egyre jobban, aki életedet adtad érettünk és helyettünk, és ezáltal életet szereztél nekünk. Adjad, hogy tőled soha el ne forduljunk, ígédet hadd zárjuk szívünkbe, szent lelked által légy ennek a drága hitnek, Urunk, növelője, oltalmazója a mi szívünkben, és légy, ami megtartunk azáltal. Add, hogy így váljon ez a mi mostani közösségünk, a veled való kapcsolatunk hasznára, és az egymással való közösségünk megerősítésére. Amen. Kedves testvéreim, tegyünk vallást a mi élő és igaz, üdvösséges hitünkről, úgy, ahogy minden keresztjének tették és teszik ezt. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, egyházunk rendje és szokása szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, hogy mindenki előtt még tisztább legyen e sákramentumok üzenete és tartalma. Kérdezem először, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, halált, büntetést és kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, testvéreim, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, testvéreim, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve, által visz minket az ő örök dicsőségébe. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket hittel megvalva kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni. Aki ígéri, felelje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem tinéktek, bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből mindazoknak, akik hittel kérik, várják és elfogadják tőle. Amen. Foglaljuk el helyünket, majd pedig járuljunk ide, az úrasztalához alázatos szívvel és a gyülekezetben megszokott rendünk szerint. Az úrvacsorai közösség alatt a 459-es dicséretünket kezdjük énekelni, majd pedig folyamatosan a soron következő dicséreteket, az Isten bárányára letészem bűnöm én. Kedves testvéreim! Eképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi magunk is. Minek előtte elbocsájtunk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek és alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szíveinkben. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük te neked, mennyei édesatyánk, azt, hogy meghívtál bennünket a te családodba, hogy a te gyermekeiddé legyünk Jézus Krisztus által. Köszönjük te neked, hogy nem csak egyen-egyenként hívtál bennünket, hanem közösséggé teszed a hívőket ezen a földön. Így köszönjük meg a mostani közösségünket is, ahol együtt és egy szívvel bátorodhatunk igéd útmutatása nyomán. Kérünk, őrizzél meg bennünket, hogy úgy tudjunk élni, cselekedni és a te küldetésedben eljárni, most és ezután is, mint akik valóban a te gyermekeid, neked engedelmeskedve, a te útmutatásod szerint. Légy ebben segítségünk és vezetőnk. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! És zárjuk urvacsorai közösségünket és egyben Isten tiszteletünket a 372. dicséretünk 7. versének éneklésével. A 372. dicséretünk 7. versét énekeljük. Dicsértessél, felséges Atya, Úr, Isten!